Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérek, általában egy igét szoktam felolvasni, most hármat fogok, három rövid mondatot az Új Szövetségből, kettőt az evangéliumokból, Máté, illetve János evangéliumából, egyet pedig Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből, második levele 5. részéből. Tudjátok, a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ti köztetek nem ez a rend, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. A másik mondat, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És a harmadik, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Rendhagyó módon most még az ige magyarázat előtt hadd szóljak néhány szót vendégünkről. Én elsőnek azt írtam, hogy evangélikus testvérünk Budahegyvidéken konfirmált. 1959-ben érettségizett a Toldi Ferenc gimnáziumban. Egyik leányom jár ide, de ez most mellékes. Egész osztályát egy életrajz szerint eltiltották az egyetemi felvételitől, mivel az 1956-os forradalom első évfordulóján néma tüntetést, azaz csöndes megemlékezést tartottak. 1959-től 60-ig segédmunkás volt a Vitukinál, majd a pénzjegy nyomdában, 61-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának történelem angol szakos hallgatója volt. 1966-ban szerzett középiskolai tanári diplomát. 1961-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának történelem angol szakos hallgatója. Aztán tanított a Közgazdaságtudományi Egyetemen, dékán is volt, Fulbright ösztöndíjasként és vendégtanárként az Egyesült Államokban is kutatott és dolgozott, tanított. 1990-től aztán az első demokratikus kormány külügyminisztere, Antal kormány külügyminisztere. Azért mondtam rendhagyó módon itt ezt a viszonylag hosszú összefoglalót a vendégünk, Jeszenszky Géza tanár úr életéről, mert ehhez a ponthoz szerettem volna eljutni, hogy miniszter volt. A miniszter latin szó, mint tudjuk, és azt jelenti, hogy szolga. Igen, ebben az összefüggésben még egyszer felolvasom akkor az első idézetet. Jézus mondja a Máté evangéliuma szerint, a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ti köztetek nem ez a rend, hanem aki naggyá akar lenni, az legyen szolgátok. Jézus beszél miniszterekről. Jézus egy miniszter tanácsot is létrehoz, egy kormányt is megalkot, de oly módon, hogy ezt a 12 tagú kormányt, a miniszter tanácsot, azt szolgákból állítja össze. Akik uralkodni akarnak, akik urhatnámok, akik pöffeszkedni szeretnének, azoknak Jézus kormányában nincsen helye. Mert ez a kísértés meglegyintette őket, hogy uralkodni akartak volna, gondoljuk az Zebedeus fiakra, akik már osztogatták volna egymás között, de még a jó édes anyukájuk is közben járt ennek érdekében, hogy ki lesz majd a mennyei kormánynak is tagja, hogy majd Jézus mellett, a dicsőséges Krisztus mellett jobb felül és bal felül ki fog ülni, és Jézus rájuk pirít, azt mondja, hogy nem, ha ti elsők akartok lenni, akkor legyetek utolsók és mindenkinek a szolgái. Jézus azt szeretné, hogy az emberek egymás szolgái legyenek. Ez az első szó, amivel elhívom a figyelmet, miniszter, szolga. A második szó pedig azzal függ össze, hogy vendégünk, Jeszenszky Géza, 1994-ben az MDF listáján bekerült a Magyar Országgyűlésbe, úgy szoktuk mondani, hogy mandátumot szerzett. A mandátum az is latin szó, és a mandátum a katolikus teológiában, de mondhatjuk azt, hogy kiszélesíthetjük, az evangélikus teológiára is gyakorlatra is érthetjük, az a nagycsütörtöki ünnephez kötődik, mert ott elhangzik nagycsütörtökön Jézusnak az a szava, az a második mondat, amit felolvastam, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ez a mondat latinul úgy kezdődik, mandatum novum do vobis. Új parancsolatot adok nektek. Mandatum novum do vobis. Aki mandátumot kap Jézustól, az nem parlamenti mandátumot kap, az is fontos persze, a közjót szolgálni egy megbízatással a népfelség elve alapján, de aki Jézustól kap mandátumot, az ezt a szeretetet, mint új parancsolatot kell, hogy betöltse, kell, hogy érvényesítse. És ennek jegyében Jézus az utolsó vacsorán, nagy csütörtökön a lábmosást gyakorolja, azt, hogy megmossa a tanítványainak a lábát, az ő legnagyobb elképedésükre, de ő ezt várja el tőlünk, ha igazán tanítványai vagyunk, hogy egymást tudjuk szolgálni. A miniszter és a mandátum után a harmadik, bizonyos értelemben Jeszelszky Géza életrajzához is kötődően, de nem őróla van már szó, hanem minden keresztjénről kötődően, a harmadik szó, amit mondanék, az pedig a követ. Pőce Tibor mondta, hogy többszörös nagykövet, Jeszenszky Géza, hiszen a világ legnagyobb hatalmánál, politikai hatalmánál, gazdasági hatalmánál az Egyesült Államokban teljesített külszolgálatot, Magyarország Magyar Köztársaság követeként, nagyköveteként, aztán két evangélikus országban, Norvégiában és Izlandon, persze mennyire evangélikus ez a két ország, majd azt elmondja esetleg, tehát ő követ volt, nagykövet volt, és ebben az összefüggésben választottam a harmadik mondatot, a Pál apostoli mondatot, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Nem csak ő volt, nem csak Jeszenszky Géza volt nagykövet, hanem minden keresztjén nagykövet, minden keresztjén Krisztusért jár követségben. Az angol szó az ambassador of Christ, az az ambassador, amit a nagykövet szóra használunk. Ilyen értelemben nagykövetek vagyunk, és ilyen értelemben a templom, az egyházi épület nagykövetség, ez az Istennek a nagykövetsége. Mi őt képviseljük. Aki ide jön, az valamiképpen Isten országának a vendége lehet, Isten országának a polgára lehet, és ez a mi felelősségünk, hogy ezt az országot tudjuk-e képviselni abban a polgári országban, amiben élünk, amiben feladataink vannak. És ez a feladat, ez adott, mert a népek uralkodnak, egymáson a hatalmasok uralkodnak a gyengéken, de nekünk szolgálni kell, új parancsolatot kell teljesítenünk, hogy egymást szeretjük, és be kell teljesítenünk ezt is, hogy Krisztusért járunk követségben. Nem csak ebben az országban, hanem ebben a régióban, a Dunamenti népek közösségében, hogy félre tudjuk tenni a régi sérelmeket, a szemet szemért, fogat fogért elvet. Valaki azt mondta, hogy ha ezt az elvet érvényesítenénk, a szemet szemét, fogat fogét elvet, akkor most már csupa vak és fogatlan ember járna itt a környezetünkben, mert annyira sok hosszú születik. Nekünk azonban valami mást kell tenni, hogy szolgálunk. Vörös Sándor a Rongyszőnyegben írja, valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Szolga, csak egy van az Isten. Ő a szolga, és mi, ha Istenhez tartozunk, akkor ebben a szolgálatban erősödhetünk meg, hogy mi is ilyen értelemben miniszterek legyünk, szolgák legyünk, mi is mandátumot kapunk erre a küldetésünkre, erre a szeretet parancsolat gyakorlásra, és mi is követek, nagykövetek, Krisztus nagykövetei lehetünk. Már rég nem Jeszenszky Gézáról beszéltem, hiszen ez egyfajta személyeskedés lett volna, hanem mindannyiunkról, keresztjén emberekről beszéltem, hogy ezt a szolgálatot, ezt a miniszteri, ezt a nagyköveti szolgálatot, ezt a mandátumot tudjuk betölteni. Imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy feladatot bízol ránk a te országod terjesztésében. Köszönjük, hogy ennek a követei lehetünk, erre kapunk mandátumot, és így lehetünk szolgák, szolgálók, ad, hogy ezt hűségesen be tudjuk teljesíteni. Amen. Kedves testvérek, kedves vendégeink, akkor most átadnám a szót Jeszenszky Géza professzor úrnak, aki nem ismeretlen ebben a gyülekezetben sem, hiszen sokszor istentiszteleten és vagy többször istentiszteleten is előfordul családi alkalom is volt, keresztelő itt a húsvét hajnalán egy alkalommal Isten hozott közöttünk, és várjuk akkor az előadás megtartását.
Köszönöm szépen, püspök úr, a bevezetést, megtisztelő szavakat, hölgyeim és uraim! Örök számomra minden meghívásnak eleget tenni, ahol akár a engem érintő múltról beszélek, vagy aktuális problémákról, de különösen kedves számomra egy evangélikus közösség. Nekem bizonyos értelemben három ilyen közösségem is van, lakás szerint a Deák térhez tartozom, de rajtad keresztül is, és hát a leányom férjének a keresztelése, majd aztán a két gyermek keresztelése révén itt ide kötődünk, és valóban elhúzott a Budahegyvidéken. Konfirmáltam, ott laktam hosszú időn keresztül. A bevezető igék és a püspök úr bevezető szavai teljes mértékben összhangban vannak azzal a címmel, amit én adtam a eladásnak, mert amikor beszélgettünk arról, hogy miről legyen szó, itt miről szólhatnék, én úgy gondoltam, hogy noha én elsősorban történésznek tekintem magamat, és a magyar történelem, vagy a nemzetközi történelem sok fontos, aktuális témát kínál, de mégis gondolom, hogy a magyar közönséget leginkább az érdekli, amiben jelentősebb szerepem volt a magyar külpolitika, akár miniszterként, vagy nagykövetként. Úgyhogy itt ezen belül is a szomszédságról szeretnék itt szólni. És azért adtam ezt a címet, mert keresztény emberként és valóban miniszterek, evangélikus lelkészek leszármazottjaként ez volt egy kézenfekvő célom, amikor ezt a megtisztelő feladatot kaptam Antal Józseftől, hogy többek között a dunai országokkal, szomszédainkkal barátságot, jó viszonyt teremtsünk, ami nem volt jellemző mondjuk a 20. századra, vagy a 19. század közepétől azóta következő évekre, de úgy legyen jó viszonyunk a szomszédunkkal, barátság, megegyezés, kiegyezés, ahogy nevezzük, hogy ez nem a határon túlra rekesztett békeszerződéssel tőlünk elválasztott magyarok kárára, magyarok feje fölött történik. Nem gondoltam, hogy annyira nehéz lesz ez a feladat, vagy talán azt is mondhatnám, hogyha engedünk egyfajta pesszimizmusnak, hogy ennyire sikertelen, ennyire reménytelen lesz ez a feladat. Miért voltam viszonylag optimista, és miért bíztam abban, amit egyébként az Antal kormány, most lesz lassan, nem sokára 25 éve, hogy a kormányfő parlamenti expozéjában bemutatkozáskor elmondta, hogy milyen jó viszonyt kívánunk a szomszédokkal. Azért gondoltam, hogy nem lesz annyira nehéz, mert egyrészt valóban valamennyien szomszédunk keresztény, keresztény ország. Az, hogy az ortodox Románia, akkor még létező Jugoszlávia a szomszédunk, úgy tűnt, hogy a 20. század végén, amikor a nagy egyházszakadásnak és az áthidalásán dolgoztak egyházfők, hogy ez nem lesz vízválasztó. És ha pedig más szomszédainkra gondolunk, azokkal pedig hát még a nyugati kereszténység fog összehozni, és ráadásul hát ugye azok a parancsok, amik elhangzottak itt, és az ige parancsa, és egyáltalán a krisztusi tanítás. A másik ok, ami miatt reménytelinek gondoltam, ez 89, a csodák éve. De jelen levőkre körülnézve, mindenki emlékszik erre az évre, arra az időszakra, arra a váratlan csodára, hogy nem csak a kommunizmus ért véget, hanem mindaz, amit a kommunizmus jelentett, az elnyomás, a félelem, a besugók rendszere, a pártitkárok rendszere, az egymásnak feszülő, de elfojtott indulatok, amelyek sokszor még erősebbek, mikor el vannak folytva. Tehát a kommunizmusból megszabadulva, ráadásul olyan emberek kerültek a legtöbb ország élére, akik szemben álltak a kommunizmussal, és sokan közöttük személyesen is jó viszonyt, barátságot hoztak létre egymás között. A legismertebb volt a cseh és a lengyel kapcsolat. Tehát Magyarország is, miközben hivatalosan ugye részt vettünk például Csehszlovákia 68-as megszállásában, de az akkori magyar hangulat kifejezetten cseh és szlovák barát volt. Azután 89-ben a Magyar Televízió komolyan hozzájárult a csehszlovákiai fordulathoz, Havel, aki éppen a börtön kapujában volt, azzal interjú. Vagy Románia felé. Román nyelven szólalt meg a Magyar Televízióban második, vagy első Mihály Román király. Tehát mi megtettük a magunkét legős 89-ben azért, hogy segítsük szomszédainkat is a diktatúrából kibontakozni, és lerázni a pékjókat. Azután a következő években is ugye a céljaink egyértelműen közösek voltak, és ez látszott 90-ben is. Orientáció, változás, a kényszerű szövetség, a Varsói szerződésből, a Coalition of the Unwilling, ezt szoktam mondani angolul, tehát a nem akaróknak a szövetsége koalíciójából, az Európai Unióba, az Európa, akkor még Európai Közösségbe, és hát akkor még nem mondtuk ezt hangosan, de 92-től hangosan mondtunk, a NATO-ban kerestük a biztonságot. Tehát vagy akár köznapi célok, amelyek sokkal fontosabbak voltak, és érthetően fontosabbak voltak a mindennapokban élő embereknek. A jólét. Ugyan nem ígértünk könnyű álmot, nem mondhattuk azt, hogy itt be fog köszönteni legalább egy osztrákhoz hasonló, vagy azt megközelítő jólét, de a lehetősége. Úgyhogy a célunk az volt mindenkinek, hogy az emberek életét is ne csak a diktatúrából szabaduljanak meg, hanem azzal járó nyomorúságból, az elmaradottságból. Tehát ma is úgy gondolom, hogy ezek lettek volna azok az alapok, amelyekre lehetett volna építeni azt az őszinte megbékélést, barátságot, ami szerettünk volna létrehozni. És talán mondhatjuk, hogy ez létrejött, hiszen valamennyi szomszédunkkal vagy együtt vagyunk tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, vagy aki még nem tagja, mint például Szerbia, törekszik erre a tagságra. Úgyhogy a politika szintjén tulajdonképpen révben vagyunk, és ma nem mondhatjuk azt sem nyíltan, de még egymás között sem, hogy a szomszédainkat ellenségnek tekintjük, hát éppen az előbbiekből fakad. Tehát amikor azt a címet választottam, hogy szeress fele barátodat, akkor ez azt jelenti, hogy valóban, ha nem is fogalmaztuk ezt így meg a kormányprogramban, de valóban azt gondoltuk, hogy fájtlat kell borítani a múltra, nem letagadva, nem elhallgatva, sőt inkább föltárva a múltat, de nem táplálva haragot, bosszúvágyat, gyűlölködést, igenis igyekszünk szeretni a szomszédainkat, és erre ennek volt egy feltétele. És tulajdonképpen ezért nem sikerült ez, vagy ezért nagyon félre, vagy nem félre sikerült, hanem legjobb esetben félig sikerült ez. A határon túli magyarokkal szembeni politikában nem következett be az a változás, az a fordulat, amit nem csak hogy kívántunk, hanem aminek a lehetőségét is láttuk. Hát tulajdonképpen erről szólna az előadásom fő része, és azt is elárulom, hogy ezt nyilván nem lehet elmondani sem egy órában, sem fél órában. Én írok erről egy könyvet, most már elég régóta, de remélem, hogy nyárig ezt befejezem, és talán karácsonyra akkor, akit érdekel, el is olvashatja. Tehát ezt a történetet ott tudom elmondani. Most viszont egy kicsit tágabb keretben, kiemelve persze ezeket a éveket, foglalnám össze ezt a törekvést, tehát a dunai népek megbékélésére tett magyar törekvéseket. Kezdjük azzal, hogy ilyen réges-régi évszázados ellentéteink vannak-e? Én mindig azt hangsúlyoztam, és én történészként is mindig ahhoz ragaszkodtam, hogy az igazat mondjam. Tanítványaimnak, akármilyen szinten beszéltem, vagy bármilyen közösségnek, és ezt nagyjából sikerült megtartanom akkor is, amikor a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen a nemzetközi kapcsolatok történetét oktattam. Igaz, hogy 45 utáni történelmet hivatalosan nem tanítottam, mert arról nem lehetett volna becsületesen beszélni akkor még. Minden esetre jogos azt mondanunk, hogy persze minden nép története tele van háborúkkal is, főleg a szomszédokkal háborúzott, hát a fizikai okok miatt is, meg a vágyak, ugye nagyobb terület, nagyobb gazdagság, rabolni, kalandozni, ugye ez is a szomszédokat érintette. Ezzel együtt nincsenek a történelmet végigkísérő ellentétek a magyarok és a szomszédaik között, inkább a barátság. Hát különösen én most éppen a lengyelek nemzeti ünnepéről jövök, hát a lengyelekkel közmondásos a barátságunk, és ez nagyon fontos és jogos, de azért azt is most éppen talán nem kell hangsúlyozni, de a lengyelekkel is háborúztunk is azért néha-néha, éppen például Mátyás király alatt is, vagy ugye erdélyi fejedelmek, akik a lengyel trónt megszerezték, utána utódaiknak ez vágya volt, szóval ott is van háború is a történetünkben, de inkább azt hangsúlyoznám, hogy hát a többi szokna néppel, hát soha semmiképpen nincs még egy olyan történelmi ellentét sem, mint akár a horvátok és a szerbek között, akik ugyan pár évtizeden keresztül egy államban voltak, de soha nem tudtak igazán együttműködni, mert ugye másképp vetik a keresztet, ahogy azt ők mondják. Az ortodox szerbek és a katolikus horvátok között, bármilyen szomorú ez, tulajdonképpen egy egyházi köntösbe burkolt ellentét volt. De ezzel együtt tehát azt hangsúlyozom, hogy csak a nacionalizmus korszaka, a nemzeti ébredés, amikor most már nem a dinasztiák háborúztak egymással, a dinasztikus érdekekért, vagy gazdasági érdekekért, vagy egyszerűen vagyonért, rablásért, hanem többé-kevésbé sikerült az egész társadalmat, annak legnagyobb részét egyfajta nemzeti ideológia, a nemzet nagysága, az elveszett vagy elrabolt területek visszaszerzése, a nemzet egyesítése szolgálatába állítani, akkor jöttek létre igazán az ellentétek a magyarok és a szomszéd népek között, akiknek egy része a magyar történelmi királyság része volt, ugye különösen a szlovákok, de hát valamennyi mai szomszédunknak kisebb-nagyobb része, még a lengyelekre is vonatkozik ez, valamikor a magyar királysághoz tartozott. És én úgy látom történészként, hogy persze a nacionalizmus ellentéteket ébresztett, és ebben mi is felelősek voltunk, mert a magyar koronához tartozó nem magyar népek felé nem nyújtottunk ki annyira kezet. Hoztunk egy szép nemzetiségi törvényt 1866-ban, de egyre kevésbé tartottuk meg, és nem fogadtuk el, hogy ezek is nemzetek, ezek is önálló tudattal, kultúrával, identitással bíró nemzetek, hanem azt mondtuk, hogy ők a magyar politikai nemzet részei. Úgyhogy ez egy komoly ellentét volt az értelmiség között. De a nép szintjén az első világháború után jött ez létre, ez az ellentét, az ellenség, a keskedés, mondhatnánk, hogy a gyűlölködés, és ennek önmagában véve a háború is az ezt lezáró béke. Hiszen a háborúban együtt harcoltunk a legtöbb szomszédunkkal, hiszen a monarchia, az osztrák-magyar monarchiának a csehek, a horvátok, az osztrákok velünk együtt, sőt, tehát a magyarországi szerbek, a magyarországi románok is a magyar, vagy az osztrák-magyar hadseregben harcoltak. Csak a háború végén olyan furcsa helyzet állt elő, hogy egyesek győztesek lettek, mások meg vesztesek. De én úgy gondolom, és azt tudom bizonyítani is történészként, hogy nem lett volna könnyű, de beletörődtünk volna mi magyarok abba, hogy az országunk kisebb lesz, ha már a szlovákok mindenáron inkább a csehekhez pártolnak. Vagy akár, hogy a erdélyi románok egyesülni akarnak a Kárpátokon túli testvéreikkel. De hogyha ez valamiféle korrekt módon történt volna, etnikai választó vonal mentén, vagy ahol elkerülhetetlen, nagyjából egyforma arányban legyen kisebbség, mondjuk Magyarországon román és Romániában magyar, ebbe is bele lehetett volna törődni, hiszen Európa más országai is el tudták fogadni akár a 20. századi határváltozásokat. Németország mit vesztett? Egész keleti területeit elvesztette. Mai Németországban még gyászsot sem érzünk ez iránt, pedig jó, hát mi mondhatjuk, hogy mi egy tucat Königsberget vesztettünk el, ugyanakkor nekünk nem kell annyit jóvá tenni, annyira amúgy szúrni a fejükre, mint a németeknek. De ezzel együtt, tehát az én tézisem, egyik tézisem az, hogy az Elis almáját azzal dobták be közénk, közép-európai népek közé a győztesek, nem annyira rossz indulatból, inkább tudatlanságból, és különösen azért, hogy a franciák különösen, hogy megnyerjenek egyes népeket egy német ellenes és magyar ellenes jövendő szövetség számára. Tehát azért, hogy stratégiai, gazdasági okokból kedveztek a szomszédoknak, és mindenütt a magyarok hátrányára húzták meg a határt. Na most ugye ebbe érthető módon a két háború között nem tudott a magyar társadalom beletörődni. Sem a konzervatívok, sem a szociáldemokraták, nem még a kommunisták sem. És ez vitt minket egy szerencsétlen és nehezen elkerülhető módon a második világháborúba. De a második világháború után tanulni kellett ebből, és attól fogva az lett az alapelv, amit az Antal kormány is elfogadott, és alapelve volt, az, amit Bibó István 1946-ban, amikor már lehetett látni, hogy egy új Trianon készül, a békeszerződésről írott tanulmányában így fogalmazott meg. Magyarország a létrejött békeszerződést bármilyen súlyos tegyen is, ha egyszer aláírta, hiánytalanul teljesíteni fogja. Nem volna őszinte, ha úgy tenne, mint aki lelkes hívévé vált a békeszerződés súlyos rendelkezéseinek. De nem fog ideológiát vagy propagandát csinálni a határok megváltoztatásából, és nem fog olyan politikát folytatni, amely a maga területi sérelmeinek az orvoslása érdekében nemzetközi válságokra vagy katasztrófákra spekulál, hanem fenntartás nélkül berendezkedik a békeszerződés által teremtett állapotra. Egyetlen egy fenntartásról azonban nem tehet le. Nem adhatja fel a magyar kisebbségek sorsával szemben való politikai érdekeltségét. Ez az, amit Antal József iratott be a 89-ben átalakított, radikálisan teljesen átírt magyar alkotmányba, hogy a magyar nemzet felelősséget érez a határon túl élő magyarokért, amit az új alaptörvény kicsit erősebb fogalmazásban felelősséget vállal. Kettő között nincs érdemi különbség. Tehát ezt a kiinduló pontot gondoltuk át az Antal kormányban, és ezt a kiinduló pontot Magyarország a mai napig is tartja. Mielőtt összefoglalnám, hogy mégis ennek a szerintem mindenki által méltánygyolható és méltánygyolandó elfőnek az ellenére ez a valódi, őszinte, teljes kibékülés, megbékélés nem történt meg. Ugye azt ígértem, hogy magyar törekvésekről beszélek a megbékélés érdekében. És ezért úgy mondanám, hogy a 90-es évek szomszédsági kapcsolatainknak az előtörténete az nem a középkor, mert azok nem nemzeti igazi konfliktusok voltak, hanem nagyjából a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszak, amikor, mondom, a nacionalizmus valóban szembefordította egymással a nemzetek értelmiségét, vezető rétegét és egyre jobban az egész társadalmat. Ugyanakkor ez alatt a 100 év alatt is minden nemzetben megvoltak azok, akik a kiegyezést keresték, és nem egyszerűen vagy kizárólag egyfajta emelkedettség okán, vagy akár keresztény meggyőződés alapján, mert ezek mind elegendő alapot nyújtottak volna ehhez, hanem egyszerűen a reál politika alapján. Ugyanis mi sokat beszélünk a Varsósról, erről éneklünk a himnuszban, és valóban látjuk is a történelmünkben a Varsósot. Kevesebbet szólunk azonban a balítéleteinkről, Veselényi Miklós írt könyvet ezzel a címmel, és én úgy látom, hogy a magyar történelem a Varsós és a balítéletek mondjuk hát kettősségének a következménye, és ha jól megvizsgáljuk, majdnem mindig a balítéleteink még jobban felelősek voltak a Varsósért, mint önmagában a végzet. Tehát a A mi bajainkat általában, az igazi komoly bajokat mindig a külső agresszív nagyhatalmak jelentették. És ezekkel szemben egyrészt érdekeink közösek voltak, elsősorban ugye az, hogy itt Európa közepén élő kisebb nemzetek ne kerüljenek idegen uralom alá, kizsákmányolás, elnyomásnak ne legyenek áldozatai, és maradjanak függetlenek, vagy válhassanak függetlenné, és legyenek saját sorsuk kovácsolói. Hiszen, hogyha magunk döntünk a minket érintő kérdésekben, akkor már nincs bűnbak, nincs csak itt hibáztatnánk okkal vagy ok nélkül a bal sorsunkért, legfeljebb saját magunk rossz döntéseit. Magyar történelemben ugye volt tatárjárás, ezt nem mi idéztük elő. A török ellen nem is 150 évig volt elnyomás vagy hódoltság, hanem közel 400 éven át harcoltunk az otomán hóddal, ahogy Zrínyi mondta. Azután ugye a Habsburg uralom sem volt maradéktalanul önként vállalt, és nem volt minden tekintetben jó számunkra, sőt, egyesek szerint rendkívül sok rosszat hoztak Habsburgok. Hát akkor Bécset, azt átkos Bécs, ez egy valamikor egy állandó fordulat volt a magyar beszédben. Aztán hát kiki ízlése szerint Berlint is hibáztathatta, akár hogy miért vitt be bennünket az első világháborúba, amiből fakadt Trianon, és hát különösen a nácizmusért, Hitlerért Berlint lehetett hibáztatni, kommunizmusért pedig Moszkvát és annak a helytartóit. Ő egy fél mondatban, vagy egy fél bekezdésben, igen, nehéz dolog a szeretet parancsa, hogy szeress fele barátodat, és erről egy teológiai beszélgetést is folytathatnánk, hogy szerethetünk egy Hitlert, egy Sztálint, vagy egy Rákosit. Erről majd beszélgetünk is talán egyszer. De amit én fontosnak tartok, hogy akár saját magamba is keresve akár a hibát is, hogy valóban én ma nem érzem azt, hogy meg tudok bocsátani szívből őszintén azoknak, akik ilyen óriási károkat okoztak nekünk, és ennyi szenvedést. Nehéz megbocsátani olyan szomszéd népből származó vezetőknek, akik egyértelműen nem csak nekünk, hanem tulajdonképpen másoknak is olyan bajokat okoztak, mint Benes, aki kitelepítette a németeket, 3 milliót, ugye a magyarokat megpróbálta kitelepíteni. Vagy mondjuk egy Ceausescu, aki hát valóban a magyarság felszámolására törekedett. Tehát vannak a szomszédaink között is, meg hát a világban persze olyan emberek, akik őket nehéz azt mondani, hogy szeressük. De, és ezt tartom igazán fontosnak, hogy, és amit talán Isten kegyelme, hogy én soha nem éreztem azt, hogy azért, mert a románok elvették, ha úgy tetszik, elrabolták Erdélyünket, meg a szlovákok a felvidéket, ahol az én őseim éltek évszázadokon keresztül, hogy ezért én a szlovák, a román, a szerb embert gyűlöljem, vagy egyszerűen ne szeressem. Soha, ha találkoztam bármilyen minőségben minisztertársal, nagykövettársal, vagy egyszerűen sporttársal, vagy történész kollégával ezekből az országokból, én soha nem éreztem azt, hogy őket ellenfélnek kell tekintenem, inkább úgy tekintettem, hogy ez egy feladat, hogy közösen keressük a megbékélés útját, és hát ennek persze azért mindig azt mondtam, hogy van egy előfeltétele a határon túlra került magyarokkal való tisztességes bánásmód. Ezt valamennyire az én gondolkodásomban hasonlított ahhoz, amit én a Közel-Keleten 1992-ben tapasztaltam, amikor hivatalos látogatás keretében jártam Izraelben, és a rabin, akkori miniszterelnök és akkori külügyminisztere Simon Peres elég hosszan beszélgetett velem, és ők előadták az ő koncepciójukat, hogy hogyan lehet békét teremteni a Közel-Keleten. És ugye az ismert, vagy talán már nem is annyira ismert elvük az volt, hogy területet békéért. Ők lemondanak bizonyos megkódított területről azért, hogy a szomszédaik, az arabok mondjanak le arról, hogy Izraelt a tengerbe kelgetni, megsemmisíteni, és hogy kössenek őszintén békét. Hát én valahogy így gondolom, hogy az a bibói idézet, amit felolvastam, ez is azt mondja, hogy szomorúan, fájdalommal, de bele tudunk törődni abba, hogy elvesztett Kolozsvár, elveszett Pozsony, Kassa. Nehéz dolog. De ez abban az Európai Unióban, ahol szabadon utazhatunk, ahol szabadon vállalkozhatunk, ahol egy szövetségben vagyunk, ez elviselhető, hogyha tisztességesen bánnak az ottani magyarokkal, és hát mondjuk ilyen apróság, hogy mondjuk a szlovákiai várakban van magyar felirat, ami sajnos mai napig sincsen. Szóval én nem hiszem, hogy mi túlságosan sokat, lehetetlenül sokat követeltünk volna, vagy igényeltünk volna, vagy kértünk volna. Sajnos nem kaptuk meg azt, amire 90-ben nem csak hogy törekedtünk, hanem amit joggal elvártunk, és azt hittük, hogy lehetséges lesz ezt elérni. Hát, hogy miért nem következett ez be, ezt most egész röviden fogom elmondani, azért, hogy akár beszélgetve, kérdésekre válaszolva talán jobban ki lehet fejteni. Még annyit ígértem, hogy nem csak erről a korszakról beszélek, csak annyit mondok még ebből az előtörténetből, csak nem akarom kifelejteni, hogy a minden szomszédunkban mindig voltak olyan emberek, akik készek voltak a békére, készek voltak akár Trianon után is egy nobilisabb nemzetiségi politikára. Például Masaryk, aki szintén erősen benne volt abban, hogy a magyar határok hogyan alakulnak, de ő őszintén igyekezett az ottani, oda került magyarokkal tisztességesen bánni, sőt, valószínűleg ő legalább a csalók közt hajlandó lett volna visszaadni számunkra, mondjuk akkor, hogyha mi lemondunk a további revízióról, tehát egy bonyolult kérdés. Szóval én úgy gondolom, hogy meg kell tudnunk érteni azokat is, akik nekünk ártottak, vagy legalábbis akik miatt nem tudtunk megegyezni, de az a célunk, hogy éppen a szomszédok is a történelmet jól ismerve lássák be, hogy azok a politikusai, akik miatt nem jött létre ez a kívánatos megbékélés és kiegyezés, azok rossz úton jártak. És minden országban, szomszéd országban voltak és vannak olyan politikusok, írók, költők, publicisták, akik őszintén látható, hogy készek voltak arra, amit én előbb mondtam, hogy a magyarokkal megbékélni azon az áron, hogy a ottani magyarokkal jól bánnak, vagyis hagyják őket megmaradni szülőföldjükön, megőrizve nyelvüket, kultúrájukat, identitásukat. Tehát mondjuk egy Milan Hodzsa, aki csehszlovák miniszterelnök volt, valamikor a magyar parlament tagja volt, vagy a hasonló, bár kevésbé pozitív viselkedést mutató Vajda Vojevod, román miniszterelnök volt, vagy Julius Mániu, úgy szintén a magyar parlament tagjai. De még akár Titót is említhetném, aki sok bűnt követett el, és hát az ő szabadcsapatai több tízezer magyar haláláért felelősek, de maga Jugoszlávia a kommunizmus keretei között 45 után élhetővé tette még a magyarok számára is Jugoszláviát. Tehát mindig látható a szomszédaink egy részében is egyfajta jobb szándék. Magyar részről pedig, hát ugye Kossuth, akit a szomszédaink általában csak haraggal tudnak emlegetni, vagy a szlovák azt mondjuk, hogy egy renegált szlovák volt, ami megint csak enyhén szóval is pontatlan állítás. Tehát Kossuth a szabadságharc veresége után fogalmazta meg először a Dunai Konföderáció gondolatát, ugye, hogy egység, testvériség, egyetértés, ez az én legfőbb vágyam, egy mosolygó jövendő valamennyiüknek. Hát ez az a mosolygó jövendő, amit 90-ben reméltünk. De a magyar történelemben itt van Kossuthon túlmerően Deák Ferenc, Ötvös József, vagy akár Tisza István, Mocsári Lajos, kevésbé ismert, Jászi Oszkár, akit pedig ma inkább csak teljesen alaptalanul és gaztalanul bírálnak. Ezek mind a magyarság és a szomszéd népek közötti megbékélés, őszinte megbékélés útját keresték, és ezen dolgoztak ki, így ki, úgy ki, ilyen vagy olyan megoldásokat téve le az asztalra. Az első világháború után inkább magyar irodalomban látjuk Németh László, de maga módján Szabó Dezső is, vagy I. és Gyula, akik tényleg ugyancsak a megbékélés mondjuk profétái voltak. És szomszéd népekben magyar nyelvet beszélő írók, fordítók ebben partnerek voltak. Tehát erre is alapozva mondom azt, hogy nem volt és nem alap nélküli az, hogy meg lehessen békülni a szomszédainkkal. És hogy ez miért nem sikerült? Vagy először is nem akarok azt sugallni, hogy itten teljes csődöt mondott ez a politika, mert a két háború között merem állítani, hogy minden szomszédos országban, mondjuk Ausztriát leszámítva az jelentéktel az ott élő magyarság, rosszabb volt a magyarok helyzete, legalábbis verbálisan a propaganda szintjén, mint ma. Ugyanis a szomszédainknál, de hát mondjuk Csehszlovákiát nem tartozna ide, de Romániában és Jugoszláviában, hát a sajtó az nyíltan magyarellenes volt, és hát persze a magyar területi revíziót hirdető politikával szemben nagyon éles hangot ütött meg, és ennek is kárvallottai az oda került magyarok voltak. Na, a mai viszonyok között egyes politikusok, egyes újságírók valóban megengedhetetlen hangot ütnek meg a magyarokkal szemben, de a kormányok hivatalosan ezt nem támogatják, persze nem is szankcionálják. Tehát a sajtó, a magyar sajtó révén is elég sok rosszat olvashatunk, hogy mi minden történik a szomszédságunkban a magyarok ellen, és milyen hangokat hallatnak egyesek a szomszéd népek, tehát a többségi nemzetek részéről. És sajnos nagyon nehéz azt mondani, és ugyanúgy, ahogy egy Mocsári Lajosról azt mondták, hogy aki a megbékélés kossuthi gondolatát vitte tovább a dualista korszakban, azt mondták, hogy ő egy fehér holló. Hát sajnos fehér holló a szomszédságunkban egy Lucien Bolya a román részről, vagy egy Martin Butora, aki nekem nagykövettársam volt, Washingtonban Szlovákia nagykövete volt, és köztársasági elnökjelölt is volt. Ha őt választották volna meg elnöknek Szlovákiában, amire sajnos nem volt esélye, ma biztos jobb lenne a szlovák-magyar viszony, nekem is, ami az elnökökön múlik. De tehát, hogy mi történt igazán? Hát először azt reméltem 90-ben, ugye átvéve a külügyi tárcát, hogy a szomszédaink, ahol valóban ugye antikommunista, magukat demokratának érző, valló emberek kerültek a kormányok élére, ezek önszántukból meg fogják valósítani azt a felvilágosult, nagyvonalú nemzetiségi politikát, amire látjuk a nyugat-európai példákat. Leginkább úgy ismert a dél-tiroli helyzet, ahol 300 ezer német ajkú olasz állampolgár ma olyan németként él, ha valaki oda elmegy, hát olaszul is lehet boldogulni, de minden németül van, tehát dél-tiroli északi részén, Bozen és környékén. A kevésbé ismert példa, mondani a Åland-szigeteket, ami svéd nyelvű szigető, de Finnországhoz tartozik, ami még kevésbé ismerünk, Schleswig-Holstein. Dánia és Németország között 19. században háborút vívtak ezért. És ma a határ mindkét oldalán élnek dánok is és németek is, és amennyire ismerem és amennyiben a tanúk állítják, mindkét oldalon németként is, dánként is lehet élni háborítatlanul, mindenki úgy beszél, olyan iskolába jár, úgy imádkozik, vagy nem tudom, amilyet ő akar, függetlenül attól, hogy hol van a határ, amit észre sem lehet venni, ha átkelünk rajta. Tehát igenis a nyugat-európai modellek ott voltak előttünk, ezeket kellett volna követni. Na most egy Havel elnök esetében erre meg is volt a készség, tojásra meg is dolválták Pozsonyban, amikor 90-ben azt mondta, hogy a magyaroknak meg kell adni azt, amit igényelnek ők. És ugye egy tisztességes nemzetiségi politika azt mondja, hogy hát tessék, itt egy tiszta lap, írjátok oda, hogy mit kívántok, és ha egymondvára is jogosnak találjuk, akkor teljesítjük. Egyébként Deák is Ötvös 1868-ban is ezt kínálta a magyarországi nem magyaroknak, de azért, amit ők fölírtak, azt sajnos nem teljesen fogadtuk el, bár az egyéni jogokat biztosítottuk. Tehát az a reményem, és az a reményünk, hogy itt mindenki máról holnap megváltozik, és a magyar kisebbségeknek megadja az, ami nekik jár, és amit ők választott képviselőit, most már parlamentben helyet foglaló törvényes képviselők útján kívánnak. Ez kiderült, már a év végére előttem világos volt, hogy ez nem következik be. Ugye a románoknál egy egészen magyarázatos kampány volt, és ezt ugye az új román vezetés ugye Marosvásárhelyen választott arra a gesztus tömegre, amit nyújtottunk nekik 89 feletetetlen karácsonyán. Tehát ez a remény mondjuk kudba esett. Na de ott volt a másik remény, ami talán erősítette, hogy ez megvalósítható, az, hogy én kezdő miniszterként 1990. június 6-án Kopenhágában vettem részt egy külügyminiszteri értekezleten, amiben a Helsinki folyamat 34 tagállama külügyminiszteri szinten vett részt. Szinte kivétel nélkül minden külügyminiszteri beszédben ott volt, hogy igen, most nagyszerű, hogy véget ért a hidegháború, vége a kommunizmusnak, és most a feladatunk lesz a kisebbségek jogait biztosítani. Ugyanis az első világháború után papíron a Nemzetek Szövetsége biztosított ilyen jogokat, sőt, még szerződéseket is kellett aláírni a szomszéd államoknak, amit soha nem tartottak be. De a második világháború végén a békeszerződésekben ezek kimaradtak. Azért maradtak ki, mert azt mondták, hogy Hitler kompromittálta a kisebbségi követeléseket. Ezekből a követelésekből területváltozások lettek, háborúk lettek, háborús okok lettek. Most már az egyéni emberi jogok az bőven elegendő lesz, ha mindenkinek biztosítjuk a politikai jogait, a szabadság jogait, a vallásszabadság jogát, akkor minden rendben lesz, és semmiféle csoportjog, kollektív jogra nincs szükség, mert ebből erednek a területi követelések, és ebből lesz a háború. Ez egy nagyon rossz döntés volt. A még nem kommunista Magyarország 45-47 között mindent elkövetett, hogy egy nemzetközi kisebbségi kartát fogadtasson el. Egy remek tervezet is született, lesöpörték az asztalról. Én úgy gondoltam, hogy 90 után ezt újra asztalra lehet tenni, és a remény az volt, hogy a nemzetközi szervezetek, elsősorban az Európa Tanács, amely a jogállamiság őre egész Európában, másodszorban ez a bizonyos Helsinki folyamat, amit akkor EBE-jének hívtunk, ma nevén EBESZ, Európai Biztonsági Szervezet, ez nagyon szép ajánlásokat hozott ezen a bizonyos 90. júniusi kopenhágai konferencián, hogy ennek a pontjait, ha teljesítik a szomszédaink, akkor minden rendben lesz. És hogy miért fogják teljesíteni? Mert mindenki azt mondta, hogy az európai intézményekbe való felvétel előfeltétele az emberi jogok és ezen belül a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása. Hát 91-ben kiderült, hogy ezt nem minden európai ország gondolja komolyan. Hogy miért nem? Hát ugye a spanyolok azért nem, mert azt mondták, hogy hát hogyha ilyeneket teljesítenék, akkor a baszkok kiválnának, a katalánok kiválnának. A franciák pedig, hát nem csak a centralizált francia állam hagyományainak mondott volna ellen, mondjuk egy autonómia, kisebbség autonómia, hanem a muzulmán bevándorlottaknak. Hogy akkor Párizs egyes negyedei, vagy Strasbourg egyes negyedei akár kiválnának, vagy azt mondanák, hogy nekik autonómia jár, és akkor bevezethetik a sáriát, akár az asszonyok megkövezését bizonyos vétségekért. Vagy kézlebágás, stb. Tudjuk, hogy miből áll az iszlám igazságszolgáltatás. Tehát különböző okok folytán, de Nyugat-Európa, hát először is nem azt mondta, hogy nem, hanem azt mondta, hogy, hát majd kötünk valamit, megtaláljuk a kompromisszumot. És így születtek különböző konvenciók, nyelvi karta, kisebbségi keretegyezmény, amelyek biztosítottak bizonyos jogokat, de egyrészt nem eleget, nem annyit, amennyit a határon túli magyarok, és más kisebbségek, hát itten ma is még körülbelül legalább 10 millió, sőt most már, ha felbomlott Szovjetunióra gondolunk, hát hiszen abból csak körülbelül 25 millió orosz került nem orosz fennhatóság alá. Ugye Jugoszlávia, Csehszlovákia felbomlása mind újabb kisebbségeket teremtett. Tehát itten több 10 millióról van szó valójában ma is Európában, akik nemzeti kisebbségnek minősülnek. Na most itt Tehát vannak jogok, és ezeket nagyjából betartják, de nem mindegy tartják be, és nem jóhiszeműen. És ugye az autonómiát, amit azt hiszem mi joggal neveztünk, vagy tekintünk az igazi garanciának, hogy mindenki a saját falujában, nem feltétlenül egy magyar falu legyen, hanem ahol a lakosság fele magyar, akkor körülbelül a fele legyen a képviselőtestülete magyar. Ahogy a középkori városokban is, ott minden város több nemzetiségű volt, pláne itt Magyarországon, itt Budán is ugye a egyforma számú német és magyar tagot választottak a tanácsba, és a bíró egyik ciklusban magyar volt, másik ciklusban német. Szóval vissza kéne kértérni bizonyos magasabb szinten a középkornak a sokszínűségéhez és törelméhez. Tehát itt az európaiak, nem azt mondom, hogy rossz indulatból, de óvatosságból, tehetetlenségből nem vállalták azt a kemény feltételrendszert, amit egyszer kimondtak maguk. Úgyhogy tulajdonképpen itt vagyunk a történet végén, hogy azok a meglévő konvenciók, előírások, amelyek ma érvényesek, ezek egy része csak ajánlás, nem kötelező, ami pedig kötelező, azt hát hol betartják, hol nem, vagy egy legjobb friss példa, hogy a Velencei Bizottság, amelyik az Európa Tanács egy testülete, jogászokból álló testület, és egyfajta őre az alkotmányosságnak, ennek a jelenlegi elnöke, egy olasz ember, a minap Kolozsvárot tartott egy előadást, és arról beszélt, hogy hát Románia csodálatos, hogy milyen nagyszerűen bánik a kisebbségeivel. És ezután nem csoda, hogy meg is kapta a Kolozsvári Román Egyetem díszdoktora címet, de ezen a konferencián szóhoz sem juthattak, nem is voltak meghívva a magyar politikusok, képviselők, vagy tudományos szakemberek. Tehát azt kell mondanom, hogy sajnos Európa, nem bűnbakként akarom mondani, hanem magyarázatként, Európát nagy felelősség terheli azért, hogy nem ragaszkodott saját elveihez, és nem ragaszkodott ahhoz, hogy a szomszédai hozzák meg azokat a törvényeket, amelyek a magyar közösségnek a jogait és jövőjét biztosítják. És tulajdonképpen itt tartunk, és azt gondolom, hogy ez nyomta rá a bélyegét nem csak az Antal kormány működésére, hanem az azt követő kormányokra is. Szerintem nincs, és hiszem, hogy nem is lesz olyan magyar kormány, amely lemondana a határon túli magyarok ügyeinek képviseletéről, illetve csak azt, az a helyes szerintem, ha mi támogatjuk azt, amit ők maguk kívánnak, a választott képviselők, pártjuk révén. Hát szerintem jó, ha csak egy pártja van egy közösségnek, ahogy a finnországi svédeknek is egy pártja van, a dél-tiroli németeknek egy pártja van, de ez egy más kérdés. Ez már a saját hibáinkhoz tartozik, hogy miért van a Vajdaságban egyik legkisebb határon túli magyar közösségben jelenleg 5 magyar párt. Hát nem csoda, hogy aztán nem tudnak ezek a labdába rúgni. Úgyhogy azzal lehet zárni, hogy valóban nem megnyugtató a helyzet. Mert látjuk azt, hogy a csalódottság, ami nem csak gazdasági csalódottságot jelent, hanem politikai csalódottság. Hogy az arról vezet, hogy a magyar választók elvesztik a bizalmukat a magyar pártokban. Egyre kevesebben mennek el szavazni. Ez egy nagy hiba, és azt kell mondani, a mi saját butaságunk, mert hogyha ez egy világjelenség, vagy európai jelenség, hogy a választói aktivitás csökken, de ha a magyar kisebbség átérezné, hogy ezzel igenis tudja segíteni az ő boldogulását, akkor 80-90-100%-ban elmenne szavazni, és akkor sokkal inkább megkerülhetetlenek lennének az adott ország parlamentjében a magyar pártok, vagy a magyar szavazatok, a magyar képviselők. Úgyhogy itt nem csak a szomszédaikat lehet elmarasztalni, saját népeinket, szavazóinkat is. Tehát ebből ugye jön a reménytelenség, a kivándorlás, az asszimiláció, ami pedig hát hosszabb távon a határon túli magyar közösségek megsemmisülését eredményezi. Hát nem látjuk a jövőt, csak remélni tudjuk azt, hogy a józan ész, a közös érdek hatni fog mind a szomszéd népek politikusaira, társadalmára, mind pedig az európai intézményekre, meg az ENSZ-re, a világszervezetre, hogy igenis ragaszkodni kell a kisebbségokhoz. Mert azzal fejezem be, hogy ez nem valamilyen speciális magyar ügy. Hiszen tudjuk, hogy látjuk, hát Ukrajnában is a 10 millió oroszból mennyi probléma van, háború van. De a világ tele van potenciális konfliktusokkal, vagy már lángoló területekkel. Hiszen a világ legtöbb országa sok nemzetiségű. És vagy történelmi kisebbségeik vannak, Afrika valamennyi országát törzsek alkotják, sokszor egymással ellentétben álló törzsek, de hát itt a Balkánon is mennyi kisebbség van, és hát Afganisztánban, Irakban, hát ott is az a probléma gyökere. Nincs afgán nemzet. Ott van 4-5 nemzetiség, klán Afganisztánban, az afgánok, vagy a pastuk, a üzbégek, a tadzsikok, tehát még 1-2, és hát Irakban pedig, hát kiderült, ugye a síta, szunita arabok azok jobban gyűlölik egymást, mint valaha a vallásháborúk idején a protestánsok és a katolikusok, és hát miket követtek el egymás ellen. És még ott vannak a ugye nem arab kurdok. Tehát a közösségek, legyen az nyelvi, etnikai, vallási közösség, ezeknek a jogainak a biztosítása nélkül a világ tele van potenciális robbanóanyaggal. Úgyhogy ez egy világ probléma, és ezt a világnak közösen kellene megoldani. Ezeket sajnos azt mondjuk, hogy pusztába kiáltó szóként tudjuk mondani, vagy farhány borsó, de én mégis bízom abban, hogy előbb-utóbb akár ezeken a véres tanulságokon tanulva a világ eljut arra, hogy ez nem belügy, és nem, hanem egy közös ügy. Tehát konkrétan befejezve a magyarok és a szomszédok viszonyával a konklúzió ma úgy tűnik, hogy sem a konciliás, sem a kemény szomszédság politika nem volt eredményes. És a külföldre sem számíthatunk igazán. Ugye ott részben a saját kisebbségeik, új kisebbségeik és a destabilizálás félelme miatt nem. De ha a határon túli magyarok aktívak maradnak, ha hiteles vezetőket tudnak választani vagy kitermelni maguk közül, ekkor már jobb az esély, és ehhez egy erős, hiteles, tekintélyes, népszerű Magyarországra van szükség. Hogy mennyire messze vagyunk ettől, ezt majd a jövő mutatja meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.